Kedves jelenlévő és az igehirdetést felvételről hallgató gyülekezet, Isten szent igéjét ma Ézsaiás könyvének a 43. fejezetéből olvasom, az első 7 versből nem minden szót, nem minden mondatot fogok fölolvasni, de ebből az első 7 versből vesszük azt a 3 gondolatot, amiről ma beszélgetni szeretnénk. Felállva hallgassuk meg a szent igét. És most, ó Jákob, így szól az Úr, a te teremtőd és a te alkotód, Izrael, ne félj, mert megváltottalak, neveden hívtalak téged, enyém vagy. Mikor vizen mégy át, én veled vagyok, és a folyókon azok el nem borítanak, ha tűzben jársz, nem égsz meg, és a láng meg nem perzsel téged, mert én vagyok az Úr, a te Istened. Mivel kedves vagy az én szemeimben, becses vagy, és én szeretlek, ne félj, mert én veled vagyok. Eddig olvassuk a szent ígét, tessék helyet foglalni. Kedves gyülekezet, az a 3 fontos gondolat, ami megint megragadott engem ebből a régi-régi igéből, az tulajdonképpen benne van az első versben, de azért olvastuk a többit is, mert azok a versek egy kicsit kiegészítik, vagy magyarázzák, alátámasztják azt, hogy mi is, miért is olyan fontos ez a 3 gondolat. Mik ezek? Az első, hogy mire is alapozzuk mi a hitünket, az Istennel kapcsolatos vélekedéseinket. Egyáltalán honnan kiindulva próbáljuk megmagyarázni egész létünket. Ez az egyik dolog, amivel egy kicsit mindenképpen foglalkoznunk kellene. A másik a félelemnek a kérdése. És a harmadik dolog pedig, hogy mit is jelent az embernek az Istennel való kapcsolata. Kezdjük az elsővel. Apostol Jákob, így szól az Úr, a te teremtőd, és a te alkotód, Izrael. Sok mindent ki lehetne aknázni ebben a mondatban, azon kívül is, amire én a hangsúlyt most szeretném helyezni, például azt is, hogy miért használja az Úr Ézsaiáson keresztül népének mind a 2 megnevezését, ugye az egyik a Jákob, a másik az Izrael. A Jákob név az eredeti neve volt annak az ősatyának, akitől a 12 törzs származott, és azt is tudjuk, hogy ez a név görbét jelent, nem egyenest. És ez a természetét is leírja, szemlélteti ennek az egyébként nagyszerű embernek. Nagyon sok van benne mindannyiunknak a gyarlóságából, félelmeiből. Megpróbálunk ügyeskedni, megpróbáljuk egy kicsit megkerülni a dolgokat, térhez jutni, cselekvési szabadságot elérni. Hát ez az ügyeskedő, ez a Jákob, az Izrael pedig, aki egyenes, azt is jelenti a név, aki szembe mer nézni, aki többé nem bánt és nem zavar, hogy mi lesz a többiekkel, nem gondol arra, hogy akkor az ő sorsát mások beárnyékolják, akár felmenői, akár mellette lévők, akár a szülők, apa, anya, akár a testvérek, akár az élet többi egyéb szereplői is, mert neki van egy útja, van egy célja, amire őt Isten elhívta. Na most ugye mondtam egy pár gondolatot, mert benne van ez is az első mondatban, de az igazi dolog az ez, hogy így szól az Úr, a te teremtőd és a te alkotód. Így szól az Úr. azzal összefüggésben, hogy ő most, mint teremtőnk és alkotónk jelenik meg, és azért is fontos őt így látnunk, mert Isten a világot a szavával teremtette. Miért fontos nekünk ezt az üzenetet mindjárt az elején megragadnunk? Vannak szavak, amelyek embereket határoznak meg, ügyeket, egy-egy rendszerváltásnál új szavak képződnek, és félszavakból értik egymást olyanok, akik oda tartoznak. Sok régi szó, a szabad elvűség, ennek az idegen meghatározása, a liberalizmus új értelmet nyer, vagy a régi, több mint 100 évvel ezelőtti félelemmel átitatott szitkozódás szava lesz megint, de csak arról van benne szó, hogy ha nekem van szabadságom, másnak is hadd legyen, nem kell félnünk a szabadságtól. De hogy mit értünk alatta, sok mindentől függ, és teremtünk, befolyásolunk a szavainkkal, mi is ezt a teremtünk szót, ezt zárójelbe teszem, mert annyiszor elmondtam már itt is, hogy a teremtés szava az egyedül Isten szava, ez csak ő rá vonatkozik, mi nem tudunk teremteni, mi az ő teremtett világában tudunk azokból a dolgokból valamit csinálni, amelyeket ő a semmiből létrehozott. Így szól az Úr. Ha Isten szól, akkor dolgok teremtődnek. Új teremtés is lehetséges éppen ezért. A régiek elmúlhatnak. Ugye a teremtés történetében külön megragadja a figyelmünket az, hogy az előzmény az a tohuva-bohu volt, a káosz volt, az űrzavar volt, amiben a dolgok, az ügyek összekeveredtek, és mindig ettől félünk egy kicsit, hogy ez a rend fölborul egyszer megint, és vissza zuhannak a dolgok a rendetlenségbe, az űrzavarba. Isten tud egyedül ebből az űrzavarból rendet teremteni. Nekünk sokszor elég az, hogyha a saját fiókunkban, vagy a szobánkban rendet tudunk tartani. Itt vannak édesanyák, vannak fiatal diákok. Annak idején, mikor mi fölnőttünk, mi 11-en vagyunk testvérek, már majdnem mindenki nagyszülő közülünk, de édesanyám arra törekedett, hogy mindenkinek legyen egy fiókja legalább. És időnként váratlanul megjelent, hogy megnézze, hogy mi van abban a fiókban, és mindig elborzadt. Különösen, amikor egyes fiúknak a fiókját nézte, a lányok mindig rendesebbek voltak, és jó humorérzéke volt, és ezért mindig talált valami olyan gondolatot, ami ugye, a szobát, amiben mi éppen a bátyámmal a vasárnapi öltöny és a bevetetlen ágy tetején sakkoztunk, emlékszem egyszer, és a szegény bejött, fölmarkolt mindent, és kidobta a kapuajba, egy nagyot sikoltott, mert ez volt, amit már igazán nem tudott elviselni. Hát nekünk elég, hogy rendet rakjunk a fiókunkban, a szekrényünkben, a gondolatainkban való rendrakás, ez egy kicsit nehezebben megy. De ki az közülünk, aki a világot helyretevő teremtő szavakat ki tudná mondani. Pedig néha azt gondoljuk, hogy egy kicsit jobban tudnánk irányítani a világot Isten helyében. Tudnánk súgni neki, hogy kit engedjen még működni egy kicsit, hova nyúljon bele. Bíráljuk őt, fel vagyunk háborodva, de ki az közülünk, aki mondom a saját környezetét kivéve a világban, az emberi kapcsolatokban, üdvösség dolgában rendet tudna teremteni. Nem tudunk rendet teremteni. Tehát az az Isten szól hozzánk, aki a szavával el tud indítani olyan folyamatokat, amelyek változást hozhatnak létre. Így indult a világ teremtése, Isten azt mondta, hogy legyen, és lett, és látta, hogy jó. Azért ilyen a világ, azért tetszik, azért gyönyörködünk egy szitakötő, vagy egy pillangó röptében, vagy a madarakban, vagy Isten más élőlényeiben, fűben, fában, virágokban, emberi arcban, lelki szépségekben, mert Isten teremtette, és látta, hogy jó, és azt mondta, hogy így legyen. Isten szólt, és ezt mi igének nevezzük. Ez a szent ige, a Bibliában lévő ige. És ez az, ami miatt, ha van egy kérdés, amit tisztáznunk kell, akkor mindig az igéhez nyúlunk. Vannak emberek is, akiknek van véleményük a dolgokról, szentek, nagy tekintélyű emberek. Van, akit nagyon-nagyon-nagyon meghatároz, hogy X vagy Y mit mondott egy adott kérdésről, és akkor átveszi kritikátlanul egy másik embernek a véleményét. De az nem szent írás, van egy ilyen mondásunk is, hogy az nem szent írás. A szent írás az, amit Isten nyilatkoztatott ki. És mi erre alapozzuk a gondolatainkat, hitünket. Van egy elképzelésünk mondjuk például arról, hogy van-e a halál után feltámadás. Talán nincs itt közöttünk senki, aki ne találkozott volna a környezetében már a halálnak a problémájával. És mi ezt nem tudjuk elképzelni, mert mi nem tudjuk megcsinálni. És azt képzeljük, hogy amit mi nem tudunk megcsinálni, és amire a tudomány nem találta meg a megoldást, arra nincs megoldás. De egy napon Isten szólni fog, és ez a szó ellenállhatatlan lesz, és azért merünk ebben hinni, mert az igazmondó Isten ígérte ezt meg. Jézus azt mondja, atyám házában sok lakóhely van, ha nem lenne, azt is megmondtam volna nektek. Én csak olyasmit mondok, ami van, ami beváltható, ami számon kérhető. Van sok kedvesünknek az urnája elhelyezve, vagy csontjai is talán ebben a templomban, és egyszer az Úr megállít Békásmegyeren ezen a helyen is, és szólni fog. Itt van elrejtve, szokták zsidó testvéreink mondani, itt van elrejtve addig, amíg az Úr nem szól, mi csak sírni tudunk, mi csak reménykedni, hinni tudunk, de az Úr szól, a te teremtőd, és akkor változás történhet, és mondom, ez az, ami miatt a szent ige olyan fontos, ami számunkra, mert ez nem emberi beszéd, akkor sem, hogyha emberek írták le. Ahogy a tudomány minden kérdését megpróbálják megfogalmazni az emberek, de ez nem azt jelenti, hogy ők hozták létre a leírt folyamatot, vagy tárgyat, vagy jelenséget, hanem csak leírják. De Isten szava teremt. És mi ezért hiszünk neki. Hiszünk az ő szavának, az ő igéjének. Hát, annyi mindent mondhatnánk még róla, de az idő előre halad, és ezért beszéljünk egy kicsit még a félelemről. Tele vagyunk félelemmel. Mitől félünk? Hát, hogy az ember belenéz a tükörbe, akkor látja a változásokat. Valaki túl sokat is foglalkozik ezzel, és kétségbe van esve, megváltozik a hajszín, vagy el is tűnik a haj, a vonások megváltoznak, megnézzük a régi fényképeket, esetleg a fényképésznek az asztalán, pucéron hasaltunk éppen fél éves korunkban, és akkor arra gondolunk, hogy ezt nem lenne szabad megismételni, ezt a felvételt most, mert annyi változás történt, ne tegyük. Félünk a változástól, félünk a holnaptól. Mi lesz holnap? Jézus nem véletlenül mondja, hogy ne aggodalmaskodjatok, mert nem tudtok egy hajszálat fehérré vagy feketévé tenni, és most nem arra gondol ő sem, nagyon régen is festették már az emberek a hajukat, arcszőrzetüket, nem erre gondol Jézus, hanem hogy ezeket a folyamatokat nem tudjuk igazán befolyásolni és megváltoztatni. A holnap majd hadd aggódjon a maga dolgai miatt. Elég minden napnak a maga baja. Vagy azt mondja Jézus, hogy hát miért aggodalmaskodtok? Mert van a fű, ami ma van, aztán ugye régen így volt, kevés fűtőanyag volt, hát összekaszálták pillanatok alatt, megszáradt és estére ellobbant egy kis bögrényi, cserépbögrényi vizet esetleg meg lehetett vele melegíteni. De a mező füvét Isten különös gonddal ruházza, még sokkal inkább, mint ahogy Salamon öltözködött, ami egészen sajátos divat az, amivel Isten megállja a virágokat. Én is reggel végigmentem itt a kerten, hogy találja néhány szál virágot. Hát van köztük rózsaszín, van köztük kék. Ezeket amúgy gyomnövényeknek neveznék, de mindegyik egy remek mű, egy csoda. És ma van, holnap kemencébe vettetik. Minden test fű. Ez is Ézsaiás gondolata és szépsége, mint a mezővirága. Elszárad a fű. De Isten olyan gonddal építette fel és színezte ki, és belerejtette azt az üzenetet, hogy ha ezt az egy napig tartó, letéphető mezei virágot ilyen műgonddal hozta létre, vagy azt a kis verebet, aminek nincs is ára, mert kettő darab verebet lehet venni egy fillérért, ami nem volt már osztható pénz, tehát nincs ilyen, hogy fél fillérért megveszünk egy verebet, csak párosával tudják adni nekünk, és hogyha Isten mindegyiknek a sorsát ismerés, egy sem esik le az ő tudta nélkül, akkor ti miért aggódtok, miért féltek? A félelem, amely Istenünké lesz. A félelem, hogy az emberek nem olyannak látnak, mint amilyen én szeretném magamat látni. Aztán tovább menve, az emberektől való félelem, az önmagunktól való félelem után, az Istentől való félelem, mert azt gondoljuk, hogy olyan ő, mint túl szigorú és nem túl jól felkészült szüleink voltak, akik mindenért haragudtak, szittak bennünket. Van ilyen is. Sose volt semmi jó. Vagy olyan Isten, mint esetleg az a párunk, akivel régóta vagyunk együtt, a jelenlévők mindig kivételek, de vannak ilyen, hallottam már ilyen párokról, ahol egymást állandóan szidják. Sose vagyunk jók igazán. És azt hiszük, hogy Isten is ilyen. Azt hiszük, hogy Isten gyűlöl bennünket, mert a gyűlölet egy olyan jó mozgató erő, nem véletlenül használják a politikusok, azt se tudjuk, hogy miért gyűlölködünk, de mindent átitat a gyűlölet, és akkor vezényelhetők vagyunk. Isten is biztos gyűlöl, minket is gyűlöl, van hatalma rá, és elpusztíthat bennünket. És akkor jön Jézus, és azt mondja, hogy az Isten nem azért küldte a fiát a világra, hogy kárhoztassa, hogy elítélje, hanem hogy megmentse. De mi nem hiszünk Jézusnak se. Mi hiszünk magunknak, a saját gondolatainknak, magunkból kiindulva. Földi hatalommal felruházott embereket ismerve azt mondjuk, Isten is ilyen. Ő is gyűlöl. Miért mondaná azt, hogy ne félj. Engedd el a félelmet. Számolj le a félelemmel. Isten nem haragszik. Nem a gyűlölet mozgatja őt, hanem a szeretet, no nem olyan Egyszerű az, hogy csak mondogatjuk, hogy a szeretet, és akkor az magától terem valamilyen gyümölcsöt, ez egy nagyon összetett dolog. De Isten valóban szeret, és ha valamit a szeretetről meg lehet tudni, át lehet venni, és meg lehet valósítani, akkor ez azoknak sikerül, akik elkezdik tanulmányozni, aztán elkezdik követni Istennek ezt a mindent átható szeretetét, ami a teremtésben is megmutatkozik. Különben nem lenne szép a világ, nem lenne szerethető a világ, ha Isten nem szeretettel teremtette volna. Vágyakoznál a te alkotásod után, mondja a szegény szenvedő Jób, hogy akár a Hádészban, a holtak birodalmában is elrejtőznék, míg elmúlik a te haragod, és amíg újra el nem kezdenél vágyakozni a te kezed munkája iránt. Van úgy, hogy az ember valamit félre dob, nincs hozzá türelme, nem elégedett vele, de mindig-mindig visszatér azután hozzá. Egy festőművésznél jártam, tele volt a szobája félkész képekkel, mint egy Gábor úrnak is biztos a szobája, félig kész alkotásokkal van tele, vagy lehet, hogy ezek kész alkotások, de amíg mi beszélgettünk ott, időről időre fölállt, és egy kis ecsettel valamit húzott a képeken. Én nem vettem észre, hogy arról hiányzik valami. De ő nem tudott elszakadni az ő alkotásától. Mi azt hiszük, hogy Isten el tud tőlünk szakadni. Hogy egy egyszerű festő, egy újságíró, egy gyerek, aki gesztenyéből bábukat csinál, az el tud szakadni attól, amit ő szeretettel létrehozott. Nem tud elszakadni tőle, mert szívéből fakad, szeretetéből fakad. Isten ugyanígy van velünk. Ne félj hát! Miért félsz? Nem azért küldte Isten az ő fiát, hogy megüzenje, hogy a világnak vége, elkárhozunk mindannyian, hanem a szabadulásnak, az üdvösségnek az üzenetéért küldte, és azért, hogy halljuk, úgy szerette Isten ezt a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy aki hisz benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. És mi a harmadik dolog? Az a kérdés, hogy miért is vagyunk itt ezen a világon, vagy mit is jelent az Istenhez való tartozásunk, és látszólag ellentmondások lesznek itt, ne félj, mert, és akkor itt jön három fontos dolog, az egyik, hogy megváltottalak téged, a megváltás szó, a szó eredeti értelme szerint azokról szól, akik eladósodtak, adós rabszolgává lettek, olyan tartozást halmoztak fel, ami után nem volt elég, hogy elárverezték az ingatlanjukat, hanem a végén őket magukat is eladták adós rabszolgának, míg ki nem fizetik a tartozásukat. És ezért létrejött egy olyan hivatal, önkéntes hivatal a közösségen belül minden településen. Volt a Goél, a megváltó, az a személy, akinek az volt a dolga, hogy azon fáradozzék, megszervezze. Hogyha valaki így eladósodott és eladta magát, annak összegyűjtse, ha lehet, azt a pénzt, amivel a szabadsága visszaszerezhető. Ő volt a megváltó. Mindenki értette ezt. A deviza hitelesek is értenék ma, ha valaki jönne és azt mondaná, hogy összeszedtem, itt van. Tessék, ha ez egyáltalán kifizethető ma. Hát akkor is értették ezt az emberek, hogy milyen nagyszerű valaki a megváltó. Ne félj, mert megváltottalak. Nem tartozol. Letudta valaki a bűneidnek az adósságát. Valaki kifizette helyetted az árat. A második dolog itt, ami miatt ne félj, hogy neveden hívott az Úr. A megváltás az nem olyan általános dolog. hogy most mondjuk azt mondaná valaki, hogy a zsidó nép meg van váltva, a zsidó Jézus által, nagyon szellemesen mondta egy Krisztus hívő zsidó egyszer, tréfának szánta, de nagy botrány lett egy keresztény ifjúsági csoportban, hogy Jézus a mi megváltónk, mondta, ti keresetek magatoknak egy másikat. De ő ezt tréfának szánta, de nagyon nagy botrány lett belőle. Hát Ábrahámról éppen a múlt vasárnap beszéltük, állapítottuk meg, hogy ő a népek áldottja lesz, megáltatnak benne a népek, és ott a goyim szó van héberül. Petra, jól mondom, hogy a goyim az népeket jelent, de nem tartozik bele Izrael így, hanem az összes többi nép. De a goyimban mindenki benne van, az egész földkerekség, a gólyok, így szoktuk mondani. Ábrahámban megáldatnak a gólyok, és Ábrahám magvában mindannyian megáldatunk. De neveden hívtalak téged, függetlenül attól, hogy az őseid honnan jöttek. Függetlenül attól, hogy holland, ügyes holland hajósok, kereskedők voltak, vagy nagyon szorgalmas vábok, béketűrő szlávok, vagy nagyon színes egyéniségű romák, esetleg zsidókám biztos szívesen halljak, gyönyörűen énekelt nekünk a múlt vasárnap, vagy nem tudom, a puszták, a sivatagok embere, mint Agari Ag, vagy ne felejtsük ki most a magyarokat se ebből a sorból. Hát sokféle népből jöttünk, de Istennek az üzenete személyesen mindannyiunkhoz szól. Olgi fölidézte reggel az imaórán azt a helycei alkalmat, ami talán vagy 20 évvel ezelőtt lehetett, amikor ez volt az igénk, és megálltunk itt ennél, hogy neveden hívtalak, és elkezdtünk egy névsorolvasást, és felolvastuk mindenkinek a nevét, és a végén aztán egy jelenléti ívet csináltunk, mindenki aláírt egy papírt arról, hogy az Úrral való szövetségét megújítja, mert érti, hogy Isten őt név szerint megszólította, és most itt magunkban csendben mondjuk bele a saját nevünket. Isten téged, Anna, Ágnes, Gábor, stírtelen Ilona, Ádám, és sorba-sorba mondhatnánk a nevek, neveden hívott, én Ádám, én Gábor, én Judit, Klári, vagy a többi jelenlévő kedves személy, én elfogadom, hogy Isten engem nevén hívott. De hát nem csak hívott engem, hanem a magáénak ismer el, az enyém vagy. Ezt át szoktuk élni a szerelemben is. Valaki úgy érzi, hogy az enyém vagy. Vannak erről dalok, versek. Aztán hát egy picit félreértve a dolgot, néha úgy érezzük, hogy a gyermekeink, a mi tulajdonaink, vagy a szerelmünk, akit zsákmányként tartunk a karmaink között. De ez nem ezt jelenti, hanem azt jelenti, hogy egyek vagyunk. Ami veled történik, az történik velem is. Rá vagyunk kötve egy közös öldögzsinórra, ez kicsit zavaros ez a kép, az nem nagyon megy, de egy ugyanolyan véráramra vagyunk rákötve, az lehetséges. És akkor még egy utolsó gondolat, itt fogom befejezni, hogy ez, hogy az enyém vagy, ez nem azt jelenti, hogy nem fog veled semmi probléma történni. Ez nem azt jelenti, hogy meg leszel óva attól, hogy bármiféle nehéz helyzet adódjék az életedben. Sőt, aki az enyém, aki hozzám tartozik, attól többet várok. Nem várok tőle olyat, amit nem tud elhordozni. Nem engedi, hogy olyan kísértés érjen bennünket, amit nem tudunk megoldani. de elküldetni valahová, elmenni egy nehéz útra, amire nem akárkit tudok elküldeni. Isten sok-sok embert használ ebben a világban. Nem biztos, hogy a betegek közé az egészségtől kicsattanó személyeket tudja elküldeni. Nem véletlenül olvasok itt Ézsaiásnál ugyancsak a megváltóról, hogy minden szenvedésünket ő is szenvedte, betegségeinket hordozta. A betegség, amely egyszer csak értelmet kezd nyerni. Valaki a szomszéd ágyról mondja nekem azt, hogy Isten jó, az övé vagyok, megbocsátottak a bűnei, nem enged el, tenyerében tart. És elmenőben ebből a világból egy másik haldokló mondja azt, hogy áttesz engem Isten egyik tenyeréből a másik tenyerébe, de akár élek, akár halok, az övé vagyok. Szóval lehet, hogy vizekkel átmenned, és ez nem a kereszt víz, bár ennek is ez az üzenete egy kicsit, és lehet, hogy tűzbe jutok, mint Sidrák, Misák és Abednégó, ahol azt kell mondani, hogy Isten meg tud engem menteni ebből a tűzből, de ha nem tenné is, akkor sem változtatom meg a véleményemet. A saját bőrömért, a saját írhámért nem fogom megtagadni azokat az elveket, amelyeknek az igazságát felismertem, és tudom, hogy aki bennem bízott, hitt, mert az a nagy dolog, hogy Isten hisz bennünk, aki bennem hitt, az azt mondja, hogy téged el merlek oda küldeni, mert te az enyém vagy. Benned bízom, benned hiszek, a többiek nem tartanak talán még itt. Téged elküldelek, és Jézus mond, aki elveszíti az életét, én értem, azt találja meg igazán. Értelmetlen a halálnál rosszabb nincs, de odaadni az életet azért, akit szeretnek, vagy az ügyért, ami megragadott engem, és a bűvöletében tart, az üzenetért, amit a világot teremtő Isten rám bízott, az nagy kitüntetés. Szóval az Úr szól, erre alapoztuk a dolgokat. Ő teremtette a félelmet, és arra bátorít bennünket, hogy tanuljunk meg úgy élni ebben a világban, hogy ne a félelem igazgasson bennünket. Nem baj, ha reszketőt ért el, mész el oda, hova Isten elküldött, te menj el. És a harmadik dolog, hogy az övéi vagyunk, és ez azt jelenti, hogy számít ránk ebben a világban. Áldjon is meg bennünket az Úr.